Tisztelettel köszöntöm Önöket, jó napot kívánok, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Amikor Peterdi Dániel esperes urat hallgattam, akkor rögtön zavarba is jöttem. Ő ugyanis azt mondta, hogy ő kapta a legszebb témát, én pedig azt hittem, hogy én. De most ezzel a vitáról ki fogok térni, és beérem annyival, hogy valószínűleg az enyém a legérdekesebb téma. Hiszen a hatalom világa, hiszen a közélet egy része kétségkívül a hatalom világával érintkezik. Magam is jártam ezeken a grádicsokon. A hatalom világa és a Biblia kapcsolata az, amiről itt most néhány szóban meg kéne emlékezzek. Mielőtt azonban ezt megtenném, engedjék meg, hogy megköszönjem a meghívást a Téma Egyesületnek és a Protestáns Fórumnak. Azért érzem izgalmasnak és érdekesnek a témát, mert nekem általában arról kell beszélnem közéleti emberként, azzal kell törődnöm, afelől kell gondolkodnom, ami változó, vagyis a politika. Ma pedig arról is szó van itt, ami állandó, Isten szava a változó és az állandó kapcsolata adja az izgalmasságát annak a témának, amiről szólnom kell. Mielőtt azonban beleereszkednék ennek a kérdésnek a mélységeibe, hadd mondjam el, hogy örülök annak, hogy gyakran találkozhatunk itt ezen a helyen, és örülök annak, hogy a református egyház és a magyar közélet dolgait ilyen helyszíneken, mint ez a templom is megbeszélhetjük. Ne térjünk ki a kritikák elől se. Vannak, akiket zavar az a természetesség, ahogyan református közéleti emberek és egyházi vezetők közösen lépnek nyilvánosság elé, és közösen osztják meg gondolataikat a gyülekezeteikkel. Számot kell vettünk azzal, hogy Magyarországról még nem pusztult ki az a régi rossz magyar szokás, amit gondolatrendőrségnek neveznék. Mindig vannak emberek, akik helyettünk akarják megmondani, hogy kinek, hol, mikor és mit szabad megvitatni a másikkal. Pedig, tisztelt Hölgyeim és Uraim, ha két reformátusnak egymással megbeszélni valója van, akkor a közösség belső rendje szerint ezt bátran megtehetik, sőt, azt szerint kell, hogy megtegyék, nem pedig kívülről jövő utasítások alapján. Hogy kicsit frivol legyek, hadd mondjam azt, hogy én sem szóltam soha bele abba, amikor a Szabadkönyves Páholy vagy a Balatoni Horgász Egyesület elnököt választott. Az ő dolguk, hogy hogy és miképpen teszik ezt. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Négy dologról szeretnék beszélni. Azt hiszem, hogy sokat markoltam. Nézzék ezt el nekem, ezért bár négy nehéz témát hozok föl, mindegyiket fontosnak érzem, egyiket sem akarom elhagyni, de nem lehetek az időszűke miatt kifejtő, hanem inkább a vázlatszerűség mellett maradok majd. Szeretnék beszélni a mai válságról, a beszéd és a cselekvés összefüggéséről, arról, hogy hogyan harcol a keresztény és a mércéről, mindezeket a Bibliával összefüggésben. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Tőkécki tanár úrunk azt a gondolatot hozta ide zárásképpen, hogy mit jelent számára a Biblia. Én közéleti emberként csak egy vonatkozásáról szeretnék ennek a kérdésnek beszélni. Ugye a magunk fajta közéleti emberek szeretnek azzal hízelegni maguknak, hogy is mondják ezt ma, hogy innovatívak. Ugye régen ezt találékonynak nevezték, vagy újítónak. Szóval innovatívak. Én is beleszoktam esni néha ebbe a hibába, hogy mikor egy-egy helyzetre valamilyen megoldást kifundálok, akkor úgy gondolom, hogy ez most egy meglepően újszerű megoldás. És a Biblia arra figyelmeztet mindig, hogy ez nincsen így. Lényegében nincsenek újszerű megoldások. Nincs olyan a közéletben ismert élethelyzet, amire nézvést valamilyen leírás, tanács ne volna egyébként a Bibliában. Úgyhogy a Biblia mindig figyelmeztetés a számunkra, a közéleti emberek számára. Még mielőtt túlságosan megveregetnénk saját vállunkat kreativitásunk és újító szellemünk miatt, vagy ennek okán, legyen bennünk szerénység, és jöjjünk rá arra, hogy lényegében minden élethelyzet, amely a közéletben velünk előfordulhat, már leíratott és megtalálható. Ez nekem jogászként mindig is nagy élményt okoz, mert egy magamfajta ember, amikor a jogi egyetemre beiratkozik, akkor az első lecke, amit tanítanak számára az első szemináriumon, jogelméletből az úgy hangzik, hogy az élet felleltározhatatlan. És miután felleltározhatatlan, azért nem is lehet minden élethelyzetre külön szabályokat alkotni, ezért a jog általános szabályokat alkot, amiket nekünk majd alkalmaznunk kell az egymástól különböző élethelyzetekre. És a Biblia élő cáfolata ennek a gondolkodásmódnak, vagy legalábbis ezen jogászi gondolkodásmód egyetemes érvényének. hiszen akárhogy is forgatjuk a szavakat, a Biblia végül is egy olyan írás, egy olyan tanítás, ami, nem tudom pontosan ez hogyan történhetett, nyilván megvan ennek az oka, de felleltározza az emberi élet szinte minden helyzetét. És ennyiben egy jogász számára különös varázssal bír. Nos, csupán annyit szerettem volna ezzel mondani, tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves testvérek, hogy a Biblia egyik fontos jellemzője, amit a közéleti embernek jó tudnia, hogy nem úgy általában fogalmaz meg ítéleteket és értékelést a világról, hanem konkrétan az adott helyzetre. Segít például beazonosítani a helyzetet, amiben vagyunk. Nézzük ezt a világválságnak mondott pénzügyi válságot. Mit is hallunk? Azt halljuk idehaza, azt hallottam tegnap Brüsszelben, hogy okosan elmagyarázzák nekünk, hogy milyen gazdasági, pénzpiaci és kormányzat technikai összetevői vannak annak a hibasorozatnak, amely most a megrendülés szélére sodorta a világ pénzügyi rendszerét. De alig hallunk arról a tényről, hogy ezt a válságot valójában emberek okozták. Ez egy ember okozta válság. Nagyon egyszerűen kifejezve magamat, loptak, csaltak, hazudtak, hamisítottak, eltitkolták a valóságos tényeket, és mindezt azért tették, hogy minél több pénzhez juthassanak. Vagyis a kapzsiság, a mértéktelenség húzódik meg a mostani pénzügyi válság legmélyebb dimenziójában. Ez adja a megfejtését ennek a helyzetnek. Most tisztelt Hölgyeim és Uraim, ez az a pillanat, amikor az embernek föl kell tenni azt a kérdést, hogy az az emberkép, és itt folytatom Tőkészki tanár úr gondolatát, amely a modern pénzügyi rendszer, által a modern kapitalizmus kiinduló pontját jelenti, és amit leegyszerűsítve a liberális emberképnek szokás mondani, az antropológiailag helyes föltételezésekből indul-e ki. És a mostani válság világosan megmutatja, hogy a liberális világfölfogás az egy antropológiailag hibás kiinduló pontot választ. Leegyszerűsítve ez a gondolat annyit tesz, hogy arra kell törekedni, hogy az ember minél inkább kiszélesíthesse az autonómiáját, minél inkább megvalósíthassa önmagát, és hogyha ez bekövetkezik, akkor az emberben benne lakozó jó, az kiárad, és a világot is jóvá teszi. Ez a válság, amiben most vagyunk, az arra emlékeztet bennünket, hogy ha az emberben benne lévő adottságok mindenfajta szabály, korlátozás és keret nélkül kiáramlanak, akkor az a veszély fenyeget bennünket, hogy nem csak a jó, hanem a rossz is kiárad. A konzervativizmusnak ez a kritikája a liberalizmussal szemben, amelyben elmondja, hogy a liberalizmus miközben a jót akarja terjeszteni, nem számol azzal a adottsággal, hogy az emberben jó és rossz hajlamok egyszerre vannak jelen, és a kiáradás az a konzervatívok fölfogása szerint, ami a liberális kritikában olvasható, nem csak a jó, hanem a rossz kiáradását is magával hozza. Azonban, tisztelt Hölgyeim és Uraim, mindez emlékeztet bennünket arra is, hogy a Biblia antropológiája más, mint a liberális, vagy az azt kritizáló konzervatív antropológia. Ugyanis, ha jól értem, amit az írás mond, az valami olyasmit beszél, hogy nem arról van szó, hogy a jó is meg a rossz is kiárad, hanem hogy magától csak a rossz árad ki. A jó csak akkor árad ki, hogyha valamifajta kegyelemben részesülünk, és amely, ha megtaláljuk azt a talapzatot, amelyre állva a bennünk lakozó jót elő tudjuk hívni, és kiáradásra tudjuk bírni. Azt kell mondanom tehát, hogy soha, legalábbis mióta én a közéletben forgolódom, nem volt olyan kedvező világhelyzet a bibliai antropológia számára, mint a mostani válságban. Csak nem szabadna engednünk, hogy a válság értelmezése pénzügytechnikai, közgazdasági vagy jogi természetű maradjon. Most kellene a keresztény közösségeknek, a kereszténydemokrata politikusoknak rámutatni a válság antropológiai gyökereire és kimutatni azokat az összefüggéseket, amelyeket próbáltam én is most itt önök előtt szóba hozni. Ez egy nagy lehetőség, amellyel élnünk kell. Érdekes tanulság, zárójeles megjegyzés, messzire minne, hogy Európa sokkal rosszabbul teszi, gyengébben teljesíti, mint az Egyesült Államok. Ha megnézzük a mostani válság földolgozásának, mondjuk úgy, hogy antropológiai dimenzióit, Európában erről alig van szó, tegnap Brüsszelben például egyáltalán nem hallottam erről, és amikor felvetettem, akkor kicsit meglepetten néztek rám. Az Egyesült Államokban pedig erről van szó elsősorban. A kapzsiságról, a mértéktelenségről, arról a nyomásról, amely a nagy világcégek vezetőinek körében kialakult az elmúlt 3-4 évben, amikor úgy érezték, hogy most lehet iszonyú vagyonokat keresni, és az a felelősséggel tartozó emberek nem az értékek, hanem a pénz begyűjtésének versenyszámát neveztek be, és hoztak létre olyan valóságos értéket nem képviselő pénzügyi termékeket, kötvényeket, amelyeknek eladása révén ők meggazdagodtak, mások pedig tönkre mentek. Az idevágó bibliai sor nagyjából így hangzik, mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme, mely után sóvárogván némelyek eltévejedtek a hittől, és magukat átalszegezték sok fájdalommal. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ennyit talán a válságról. Ezek után hadd mondjak néhány szót, néhány gondolatot, ha megengedik, a beszédről és a cselekvésről. Hiszen itt is a magamfajta politikusok, közéleti érdeklődésű emberek számára találhatunk eligazítást az írásban. A Biblia szembeállítja egymással a felesleges beszédet és a cselekvést. Kiolvasható az írásból, hogy az ideális állapot az, amikor a szó és a tett nem két különböző dolog, hanem ugyanannak a történésnek két oldala. Ugye nem vagyok sem teológus, sem nyelvész, de valahol azt olvastam, hogy a Biblia eredeti nyelveiben nincs is külön kifejezés a szóra és a tettre. Sem a görögben, sem a héberben nem találunk külön szót, hiszen a világ is beszéd által, Isten beszéde által teremtetett. Ha jól értem, ez azt jelenti, hogy a prófétákra, az Isten szolgáira bízza a szót, ami egyúttal cselekedetést tett. Közben pedig az írás, az üres beszédet, ami a cselekvést helyettesíti és a valóságot elhomályosítja, mélyen elítéli. Van itt egy apostoli intés, amit a modern politikai életben szem előtt kellene tartanunk, így hangzik, nem beszédben áll az Isten országa, hanem erőben. És használ az írás egy olyan szószetételt, amit a politikában nem szoktam hallani, de most, mikor ide készültem, sikerült előásnom a szóharc kifejezést. Szóharc. Így ír Pál apostol. Ezeket tanítsd és hirdesd. Ha valaki tévtanokat hirdet, az felfuvalkodott, és nem tud semmit, hanem a vitatkozás és a szóharc betegségében szenved, amelyből irigység, viszálykodás, istenkáromlás, gonosz gyanúsítás származik. Ezek megbomlott elméjű és az igazságot elvető emberek torzsalkodásai, akik a kegyességet a nyerészkedés eszközének tekintik. Elég kínos ezeket a szavakat olvasni. Ha a parlamentben felolvasnám, valószínűleg sokan személyes értésnek tekintenék, ami itt olvasható. Nos, tisztelt Hölgyeim és Uraim, azt gondolom tehát, hogy cselekedet és beszéd, felesleges beszéd, szóharc ügyében is megtaláljuk az eligazítást az írásban. Hogyan harcol a keresztény? Van-e különbség keresztény és nem keresztény politikus között, amikor harcol a közéletben? Hiszen a közélet az a megegyezéseken, meg az alkotáson túl gyakran vita, diskurzus, harc, meggyőzés. Tehát valahogyan rendelkezünk kell egy iránytűvel, amely válaszol számunkra arra a kérdésre, hogy van-e különbség a politikai harc közben a keresztény ember viselkedése és a magát a keresztény közösséghez nem soroló ember viselkedése között. Most tisztelt Hölgyeim és Uraim, szerintem van. A keresztény embernek akármilyen keményen is harcol, tehát véletlenül se értség felénk mondok, én nem a puhán harcolás mellett szeretnék érvelni, nem az önfeladás mellett, mert ha harc, akkor legyen harc. Csak közben pontosan tudjuk, hogy mi ellen harcolunk, és ez különbözteti meg szerintem a keresztény embert a nem keresztény politikustól. Pontosan tudja, hogy mi ellen harcol, ugyanis mi nem emberek ellen harcolunk. Nem emberek ellen harcolunk, nem embereket akarunk megbélyegezni, és nem rajtuk akarunk bosszút állni. Nem azért, mintha azt gondolnánk, hogy a bosszú eleve számításba se jöhet az ő esetükben, hanem azért, mert tudjuk, hogy nem ránk tartozik. Hogy egész pontosan idézzem ide a vonatkozó mondatot, enyém a bosszúállás, én megfizetek, mondja az Úr a Zsoltárok könyvébe. Ez azt jelenti, hogy ez nem a mi dolgunk, tisztelt Hölgyeim és Uraim, és egy keresztény ember, egy keresztény közéleti ember, mikor vitatkozik, pontosan tudja, hogy a rossz döntések, a rossz intézkedések és a rossz szándékok ellen harcol. De az embert, akit az Isten teremtett, megkülönböztetjük attól a kártételtől, amelyet okozott. A kártétel ellen elszántan harcolunk, az embert magát pedig rábízzuk a mindenható Istenre, illetve a mindenható ítéletére, ahogyan mondja, az emberfiú azért jött, hogy megkeresse és megtartsa, aki elveszett. Mellesleg saját magunkat sem árt erre bízni, e tekintetben nincs különbség a harcoló felek között. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a mérce végezetül. Mindig itt van a fejemben Antal József miniszterelnök úrnak egy mondata, amit hosszú időn keresztül nem értettem. Miután megértettem, rájöttem, hogy mert túl bonyolítottam, azért nem értettem. A mondat egyszerű és világos, így hangzik, Európában az ateista is keresztény. Sokat gondolkodtam ezen, és először arra gondoltam, hogy ha van zugivó, akkor nyilván van zugimádkozó is, erre gondoltott a miniszterelnök, de aztán, ahogy az ember korosodik és kibomlik a mondat értelme előtte, rájön arra, hogy nem erről van szó. Tehát nem arra célzott, hogy vannak, akik kifelé eltitkolják a hívő mi voltukat, és otthon titokban pedig hívő emberek. A szocializmusban persze ez előfordulhatott, de amikor ezt a miniszterelnök úr mondta, már nem volt indokolt ez a magatartás. Tehát valami másról van szó. Nyilván arról van szó, hogy az az egész kulturális közeg, amiben mi létezünk, ahogyan születünk, ahogyan meghalunk, ahogy beszélünk, ahogy a szókincsünket összeállítjuk, abban mind ott vannak a bibliai történetek, a keresztény tanok, kifejezések, képek és hasonlatok. Nyugodtan mondhatjuk, hogy hívő és nem hívő egyaránt anyateljjel szívja magába az alapvető keresztény tanokat. Vagyis ez a konklúzióm, kulturális és morális értelemben az európai ember nem tud kibújni a keresztény bőréből. Ebből két dolog következik az én számomra, illetve a politika számára. Az első, hogy senkinek sem érdemes azzal vesződnie, hogy megpróbáljon kibújni a bőréből. Ez a politika világában azt jelenti, hogy nem érdemes az európai politikusoknak olyan alkotmányt összeállítani, amelyben azt az egyszerű tényt eltagadják, hogy Európának keresztény gyökerei vannak. Az egész alkotmányozást, ha innen nézzük, dicséretre méltó jogászi teljesítmények mellett, egy állandó önmegtagadási folyamatként látom, ahol megpróbálnak kibújni az európai alkotmányt megfogalmazók a maguk Isten adta, történelem adta, kultúra adta, erkölcs adta keresztény bőrükből. Nem érdemes tehát semmilyen indokkal tagadni, elhallgatni vagy elbagatelizálni, vagy aféle választható opciónak beállítani azt a tényt, hogy Európa keresztény. Értelmetlen vállalkozás olyan európai társadalmat elképzelni, amelyikben az emberek végső soron nem a 10 parancsolat morális mércéjéhez mérik szavaikat és tetteiket. Mert a Bibliát el lehet távolítani egy lakásból, de ha valaki csak egyszer is hallott a 10 parancsolatról, akkor azt az életbe többi a fejéből kiverni nem tudja. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ez a tény pedig, mármint hogy Európában még az ateista is keresztény, egy nagy lehetőség a megújulásra, amelyre kétségkívül szüksége van nem csak Magyarországnak, de az egész kontinensnek. Van egy közös kulturális és morális örökség, egy erős alap, amiből ki tud indulni a megújulás. Nem a megújulás alapjait kell megtalálnunk, mert azok adottak, megvannak, hanem ebből kell levezetnünk azokat a tanácsokat, javaslatokat, programokat, amelyekre szüksége van az európai és a magyar embernek a 21. században. Mi a titka annak, hogy a kereszténység, illetve az azt körvonalazó Biblia ilyen erős és mellőzhetetlen, meghaladhatatlan tanításnak tűnik az európai ember számára? Ha megengedik, erről még mondanék néhány szót. Ugye én egy nonkonformista nemzedékhez tartozom, tehát ugyan szeretnék ezen változtatni, de nem megy. Tehát ez habitussá válik egy idő után. Abban a korban születtünk, valamikor ez a 60-as évek eleje lehetett, és abban a korban nőttünk föl, amikor a nyugatitól ugyan eltérő módon, de valahogy ilyen titokzatos módon csak beszivárgott a nonkonformista viselkedésmód rendje a mi életünkbe is, ahol nem a szülők követése, hanem a vitatkozó meghaladása volt a parancs. Eszerint és éltük a gyerekkorunkat, eszerint jártunk azt gondolom iskolába, ezért vannak tele az egykori üzenőfüzeteink mindenfajta figyelmeztetésekkel, és ezért számítunk nagyon sokan, még mind a mai napig is gyakran fene gyereknek a politika világába. De ettől nem tudunk szabadulni. Mi az a sajátosság, ami ezt a tanítást, amelyet a Biblia foglal össze a számunkra, mindenki számára, a hagyománykövetők és a nonkonformista életösztönű emberek számára is olyan vonzóvá teszik. Azt gondolom, hogy talán az, hogy az európai ember életének legfontosabb dilemmáját állítja középpontba, ugyanis az én számomra a Biblia alapvetően a szabadságról szól. Arról szól, hogy szabad-e a korlátokat és a szabadságot egymással szembeállítani. és a magamfajta 60-as években született nemzedék ezt örömmel tette. Szembeállítani a szabadságot és az emberi létezéshez nélkülözhetetlen korlátokat. És ma pedig, ha az ember már így közeledik a 50-es éveihez, akkor rájön arra, hogy a Biblia arra tanít bennünket, hogy a szabadságot és annak korlátait nem szabad egymással szembeállítani. Ennyiben személyes segítséget is nyújt a magamfajta generáció számára a Szentírás. Hogy mire is gondolok pontosan, engedjék meg, hogy Chestertonnak néhány sorát most itt fölidézzem. Ez az a példatörténet, amely talán megvilágítja azt, amiről beszélek. Így ír ő. Lehetséges, hogy a keresztény tanítás és fegyelem olyan, mint egy fal. De ez a fal játszóteret kerít be. A kereszténység az egyedüli keret, melyben a pogány öröm fennmaradhatott. Képzeljük csak el, hogy gyermekek játszadoznak a tengerből magasan kiemelkedő sziget gyepes ormán. Míg a szírt szélén ott állt a fal, a legbolondabb játékba is nyugodtan belevethették magukat, s a sziget olyan lett, mint egy lármás gyermekszoba. Ám egy napon leomlott a fal, és elébük tárult a veszély a maga mesztelenségében. Nem zuhantak a mélybe, de amikor barátaik visszatértek, ott találták őket összebújva és dideregve a sziget közepén, és ajkukon elnémult a dal. Valószínűleg ez a történet, amely a szabadság és annak szükségszerű korlátairól a legbeszédesebben szól hozzánk. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, én azt gondolom, hogy a szabadság iránti vágy az európai emberből sohasem vész ki. Mindig is az egyik legfontosabb lokomotívja marad az európai történelemnek, és nekünk kereszténydemokratáknak azt érdemes, a kereszténydemokraták politikai családjába tartozó közéleti embereknek azt érdemes elmondani mindig a felnövekvő fiatal nemzedék számára, hogy a szabadság és annak korlátai szorosan összetartoznak. Tisztelt hölgyeim és uraim, ezt másképpen megfogalmazva úgy is mondhatom, hogy kell, hogy legyen egy mérce, amellyel mindig megmérjük magunkat. Kell szabadság, kell kreativitás, innovatív politika, de kell, hogy legyen egy mérce, amely mindig a tetteink megítélésének kiinduló pontja maradhat. Ha ennek a mércének a megfogalmazásáról kell néhány mondatot mondanom, akkor ott kell folytatnom, ahol Tőkéczky László abba hagyta, az írástudók felelősségéről. Mert ezt a mércét, ezt újra és újra meg kell fogalmaznunk, újra és újra a képekbe kell öntenünk, és meg kell jelenítenünk a közéletbe. Ez az írástudók felelősségét veti föl. Kétségkívül mindenkinek megvan a maga felelőssége azért, hogy Magyarország oda jutott ma, ahol áll. De ebben, illetve ahol esik. De ebben az írástudók felelőssége kétségkívül kitüntetett. És én emlékszem, 2006 nyarán olvastam egy írást, miután senkit sem szeretnék megszégyeníteni, ezért népszerint nem fogom megidézni, csak utalok a legnagyobbnak tartott ma élő magyar közgazdászra, aki az írástudók felelőssége témakörben maradandót alkotva, ahogy az amerikai mondaná, elérte azt a pontot, honnan már nincs visszaút, ahol azt találta mondani, hogy az nagyon helyes, hogy az ország bizonyos vezetői megtévesztették és becsapták a magyar népet, mert ha nem ezt tették volna, akkor valami még nagyobb baj következett volna be. Ezek a még nagyobb baj, ezek mi volnánk egyébként, ha valaki nem értené ezt a finomabb utalást. Azt szeretném csak ezzel mondani önöknek, hogy az írástudók felelőssége ebben a korban, amikor a mércétlenségtől szenved az ország, kitüntetett. Sokkal súlyosabb, mint bármikor korábban. És bátran mondhatom, hogy a liberális antropológia, hogy visszatérjek kiinduló gondolatomhoz, a liberális antropológia talaján álló írástudók sajnos, fájdalom, de azt kell mondanom, semmit sem tudnak nekünk mondani, amit használni tudnánk a 21. században. Pedig ez volt a legelterjedtebb írástudó fajta az elmúlt 20 évben Magyarországon. És csak azzal szeretném zárni a gondolataimat, hogy nyilvánvalóan új írástudókra van szüksége Magyarországnak. Olyan írástudókra, amelyek a Bibliában leírt mércét érthető módon fogalmazzák meg a számunkra, ezt a mércét érthető módon és hitelesen képviselik, akik képesek a szabadságot és annak szükségszerű korlátait egyszerre bemutatni és vonzóvá tenni a fiatal nemzedékek számára. De Gaulle egy dél-belgiumi, aztán Franciaországból áttelepült jezsuita csoport által működtetett gimnáziumba járt, ezért ismerjük azt a jelmondatot, ami ennek a gimnáziumnak a falára vésetett, és úgy hangzik, bármi is történjék, a vonal mindig egyenes marad. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Azt szeretném tehát önöknek mondani, hogy Magyarországon valószínűleg, és persze reményeink szerint miért akarnám ezt én eltitkolni, lesz előbb vagy utóbb, az én reményeim szerint inkább előbb, mint utóbb politikai változás. De amire rá szerettem volna mutatni a mai rövid hozzászólásomban az az, hogy ez kevés lesz. Az nem lesz elegendő. Ha el is jutunk a politikai változás pontjáig, nekünk ott meg kell fordítanunk a szétesést, a lecsúszást és a kicsinyhitűséget. Ezért mindenek előtt Magyarországnak nem is politikai fordulatra van szüksége, hanem lelki fordulatra. A kérdés csak az, lehetséges-e lelki fordulat Magyarországon politikai fordulat nélkül. Erre nem tudok válaszolni. De azt biztosan tudom, hogy a politikai fordulat lelki fordulat nélkül szinte semmit sem fog rajtunk segíteni. És ennek a lelki fordulatnak az elérésében biztos vagyok, hogy a keresztény közéleti emberek, valamint a protestáns egyházak, azon belül pedig a református egyház kiválóságai a jövőben is számíthatnak egymásra. Ehhez kívánok mindannyiuknak sok erőt és jó egészséget. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Köszönjük szépen!